Kedves testvéreim, olvassunk igét, az ahogyan Jézus sorozat elemeként Lukács evangélium a 11. részéből, a 33. verstől a 36. vers végéig. Itt szól hozzánk Isten igéje Lukács evangéliumának 11. részéből a 33. verstől kezdve. Senki sem gyújt lámpát azért, hogy egy eldugott helyre vagy a véka alá tegye, hanem a lámpatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, egész tested is világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, a tested is sötét. Vigyázz azért, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Azért, ha a te egész tested világos, és nincs benne semmi sötétség, olyan fényes lesz az egész, mint amikor a lámpa megvilágosít téged fényével. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te szeretetedet, kegyelmedet, amely árad ránk ezen a reggelen is. Éppen ezért a te nevedben jövünk most az igéhez, mint ige hirdető, mint ige hallgatók, mindannyian, akik itt lehetünk, mert a te neved nélkül, te nélküled hová lennénk. Azt kérünk, hogy te add meg nekünk ma is azt a megvilágítást, amire szükségünk van, ahogyan felnyitottad a tanítványok szemét is, hogy értsék az írásokat. Szeretnénk, hogy nekünk is ez lehessen tapasztalatunk, mert ha így beengedjük a fényt ezen a reggelen, ezen a délelőtten az életünkbe, akkor az képes bennünket széppé, tisztává tenni, életünket felfrissíteni, és akkor áradhatunk ki erről a helyről, szerte Debrecenben, és még máshová is az országban, hogy téged visszatükrözzünk, a te fényedet átadjuk másoknak, miután a mi életünkben is elvégezte az jótékony hatását. Add meg ezt a különleges kegyelmet, ezt a megtapasztalást nekünk, nem a mi érdemünkért, Atyánk, hanem fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves barátaim, köszönjük szépen a szeretetteljes fogadtatást, köszönöm szépen a gyülekezet vezetőnek, kedves Ernő barátomnak a bemutatást, hiszen be is kell mutatni, mert vannak olyanok, akik nem ismernek itt bennünket. Közel 6 éve tértünk vissza a Dunakanyarba, ahonnan mi származunk, ahol éltünk korábban is, és ahonnan elhívott ide Debrecenbe közétek, vagy hát akkor még nem is a gyülekezet közé, hanem az úgynevezett jóbarátok körbe, ami a gyülekezetnek az alapja volt, és együtt kezdhettük építeni Istennek a népét, amely ebben a gyülekezetben utána megjelent és testet öltött. Úgy érzem magam ezekben a pillanatokban, mint amikor egy szülő meglátogatja a már felnőtt, önálló életet élő és egy más területen, egy más városban lakó gyermekét. Ez egy nagyon jó érzés, de más érzés, mint amikor egy szülőnek egy kisgyermeke van. Azt hiszem, hogy néhányan tudjátok, hogy ez már milyen. Jó azt látni, hogy önálló, az a gyermek felnőtt, és hogy nem úgy van szüksége ránk, mint olyan korábban, amikor egyszerűen a szeretet miatt, a kapcsolódás miatt, és ez egy egészen más szintre tudja hozni azt a kapcsolatot, ami ott van egy szülő és a gyermeke között már kiskorban. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon örültünk annak az összes ölelésnek és szeretet nyilvánulásnak, ami az Isten tisztelet előtt fogadott bennünket már az előtérben, a gyülekező helyen. Egy fontos hívás, egy felszólítás. Engedd az életedbe bejutni az élet fényét, hogy azután magad is annak visszatükrözője és kisugárzója lehessél. Kedves testvéreim, tisztelt igehallgatók, drága barátaim, emlékszem, hogy ifjú koromban volt egy nagyon-nagyon egyszerű, amikor még egyszerűbb volt az élet, egy nagyon egyszerű, kedvelt elfoglaltságom. Tiszta, szép nyárestéken lefeküdtem egy pokrócra az udvarban, vagy máshol, nem messze ott a nagy kevének a tövében, és néztem a csillagokat. Nagyon hosszú ideig tudtam nézni a csillagokat. Kevés ismeretem volt még akkora, az alapvető csillagképeket ismertem csak föl, de jó volt nézni, jó volt csodálni a csillagokat. Ezt ma jóval nehezebb tenni, mert olyan nagy lett a fényszennyezés nagyvárosokban, nagyvárosok környékén, hogy bizony zavartalanul már kevésbé csodálhatóak a csillagok, el kell hozzá menni egy olyan helyre, ahol a fényszennyezés nem akadályoz meg bennünket. De azon kaptam magam, hogy mostanában ismét sokat néztem a csillagokat, csodáltam a csillagokat. És úgy végig gondoltam, hogy mennyi van belőlük. a mi galaxisunkban és az egész univerzumban. Képzeljétek el, hogy olyan sok csillag van, és a csillag az az égitest, amelynek saját fénye van, nem ami visszatükröz valamit. A csillag, ami önmagában fénnyel rendelkezik, csak a mi galaxisunkban, a tejútrendszerben, ami egy átlagos méretű galaxis, hogyha mind a 7 milliárd földi embernek úgy kiosztanánk, hogy na akkor ezek a tiedek, ezek meg a tiedek, ha kiosztanánk őket, akkor képzeljétek el, hogy minden egyes ember kapna több mint 1 trillió csillagot, az 10 a 12-en, tehát ha írnánk egy egyest, akkor 12 nullát kell mögé írni, minden embernek ennyi jutna. De hogyha így még kijebb zoomolunk ebben a csodálatos világegyetemben, és azt néznénk meg, hogy az univerzum csillagainak számát biztos becsléssel mennyire teszik, mint minimum számot, hiszen tudják a tudósok már extrapolálni a felismert világrésznek a további részeit, tehát mint biztos minimum, hogyha kiosztanánk megint csak a 7 milliárd ember között a csillagokat, akkor mindenki 70 szextillion csillagot kapna, az pedig 10 a 21-en. Tehát mindenki kapna 70, és utána még 21 nullát kellene írni, ennyi csillagot, annyi csillagod lehetne. És az még csak a csillagok száma. Nincsenek benne a bolygók, mert a bolygók pedig ugye azok az égitestek, amelyek visszatükrözik egy csillagnak, tehát egy önálló fényforrásként működő égitestnek a fényét. Na de a számok nem annyira érdekesek ebben, inkább csak úgy megdöbbentenek bennünket, hogy Isten milyen csodálatos világot teremtett. Inkább annak az öröme, hogy milyen jó, hogy vannak csillagok. Milyen jó, hogy még azokon az éjszakákon is, amikor a hold rejtve van a szemünk elől, mégis van fény. Bár olyankor azért kicsit nagyobb érzékenység kell az ember számára, hogy meglásd a fényt, hogy érzékeld a fényt, mert rengeteg, nagyon pici, apró csillag adja akkor a fényt. Nem úgy, mint nappal a nap, nem úgy, mint éjjel egy hold, vagy egy teli hold, hanem amikor az is rejtve van, sok-sok pici csillagocska. És ez vezet el bennünket az első gondolathoz, amit szeretnék az alapige alapján megfogalmazni, hogy a fény teszi széppé és tisztává a mi életünket. Fény nélkül nem tud szép és tiszta lenni a mi életünk. És ebben az ige szakaszban egy gyönyörű, nagyon-nagyon egyszerű, de egy ősi példát olvastunk egy lámpásról. Egy lámpásról, amely arra hivatott, hogy akár egy piciny szobácska sötétségét elűzze. A fénynek van egy különleges tulajdonsága, hogy a fény el tudja űzni a sötétséget. A sötétségnek nincs meg ez a tulajdonsága. Sötét nem tud fényt elűzni. Képzeljétek el mondjuk egy nagyon világos, szép termet, ahol sok fényforrás van, akár mint itt. Nem úgy működik, hogy valaki behoz egy zsákot, amiben sötét van. Általában egy ilyen fényzáró anyagból készült zsák, az ugye az olyan, hogy nem ereszt át semennyi fényt, az sötét belül. Képzeljétek, kinyitná, nem az történik, hogy kijön belőle a sötétség és elfedi ezt a fényt. De fordítva igaz. Tehát ha lenne egy terem, lenne egy szobácska, ahol vaksötét van, ahol semmi fényforrás nincsen, és fogsz egy nagyon erős LED lámpát, vagy bármi más fényforrást, az beteszed egy ilyen fényt ki nem engedő zsákba, abban a nagy világosságban, de lezárod a zsák száját, bemész oda, bebotorkálsz a vaksötétbe, és kinyitod ezt a zsákot, a fény kijön, és az le tudja győzni. A sötétséget, a fény ki tud áradni, hát ha még ki is veszed belőle azt a lámpát, hát ha még a plafonra irányítod, vagy valami olyan tükröző felületre, ami megsokszorozza, igazából nem, csak visszatükrözi annak az adott fényforrásnak az erejét, akkor abban a pillanatban az a környezet, ami lehet, hogy addig egy sötét, egy a fénytől és minden széptől és jó dologtól elzárt környezet volt, az elkezd széppé és elkezd tisztává változni. Kedves testvéreim, barátaim, a sötétséget el kell űzni fénnyel. Miért? Mert a sötétség nagyon sok mindenre alkalmas, és általában rossz dolgokra, sőt, nagyon-nagyon rossz dolgokra. Csak hármat hadd említsek, hogy a sötétség mire alkalmas, mire használják, és ezért miért kell elűzni. Az első, hogy a sötétség rendkívüli módon alkalmas bűn cselekvésére. Hogyha jogi, meg államigazgatási, meg rendőrségi szaknyelvet beszélnék, akkor azt mondanám, hogy bűn elkövetésére. De nem csak a törvényes bűnök elkövetésére gondolok, hanem a bűncselekvésére. Sötét erre nagyon alkalmas. Szentírás nem véletlenül újra és újra arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne éljünk éjszakai életet. Mert a sötétség leple alatt nagyon-nagyon súlyos dolgok kerülnek elkövetésre. Sok-sok bűn, és általában a leggonoszabb bűnök sokasága az éjszaka, a sötétség leple alatt történik. Mintha az ember úgy ösztönösen is érezné, hogy ez a cselekedetem, amire most készülök, ez nem bírja el. Ez nem bírja el a világosságot. Néha valóban attól fél egy ember, hogy meglátnak mások, na a sötétben nem látnak meg, ez ma már nem igaz. Mindenhol térfigyelő kamerák vannak, és általában a térfigyelő kamerák azok éjjel látni is tudnak, éjjel látó kamerák. De mégiscsak ott van ez bennünk, hogy a sötétben nem látnak engem. A nappal világosságát viszont nem bírná el ez a cselekedet, és ezért egyre inkább nyúlik az éjszakában töltött órák száma, az emberiség egyre több órát tölt az éjszakában, persze, aztán megy az alvás 9-ig, 10-ig, 11-ig, más világosság időszakát is említhetnék, kora délután, bármikor máskor, hogy több energia maradjon a sötétben való életre. Második dolog, amire nagyon alkalmas a sötét, az igazságtól való távoltartásra, minden valós információtól való távoltartásra. A sötétséget erre használják sokan, hogy távol tartsanak másokat, a valóságtól, például egyébként Isten lényétől. Isten lényétől távol lehet ideig, óráig legalábbis tartani az embert a sötétség alkalmazásával. Az Efézusi Levél 4. rész 18. versében Pál apostol olyan emberekről ír, akiknek elméjére a sötétség borult. És ezért vannak távol az igazságtól, ezért kerülnek egyre távolabb, vagy maradnak elszigetelve az igazság forrásától, az élő Istentől, mert az elméjükre sötétség borult. Mennyire szemléletes ez a kép is. Az elmúlt évben, még a karantén előtt, Közép-Ázsia muszlim országaiban háromszor lehettem missziói úton. Ezek muszlim országok, úgyhogy nem szeretném közelebbről megnevezni, hogy merre is, de azt mondja az ottani egyik tanítványom, hogy az a muszlim kormányzat, ami most a mi országunkban van, mondja saját országáról, az a sötétben tartás politikáját választja. Többek között egyébként ezért üldözik a keresztényeket ezekben az országokban, mert a keresztények, ők azok az emberek, akik nyíltan próbálnának kommunikálni, akik a tanulást, nem csak a férfiak, hanem a nők, a gyermekek tanulását szorgalmaznák, és azt szeretnék, hogy mindenki ismerje meg az igazságot, legyenek a tények nyilvánvalóak, és az a kormányzat az azt szeretné, hogy sötétben maradjon mindenki. Megmondom nektek, hogy továbbra sem félek még a sötétben, de a legnehezebbek ezeken az utakon, amikor éppen egyedül vagyok, mindig azok a pillanatok, amikor az egyik ilyen közép-ázsiai országnak a fővárosában legelső este, mikor már lezajlott, vagy az utazás, vagy az aznapi tevékenység, bemegyek a szobámba, és ott vagyok totálisan egyedül. Totálisan egyedül. Távol mindenkitől, egy több milliós városban, egy olyan blokkban lakva, ahol körülöttem mindenki vagy muszlim, vagy meggyőződéses kommunista, hatalmas reneszánsza van ott a posztkommunizmusnak, és minden keresztény kapcsolatom az sok-sok kilométerre valahol egészen máshol lakik, sok oknál fogva, biztonsági és egyéb okoknál fogva, és ott vagyok egyedül. És csak a Krisztusnak a fényében lehet reménykedni. Egyszer ezt még az is súlyosbított, hogy akkor áramszünet jött, hogy na akkor hát tényleg sötétség volt, és akkor ott az van, ameddig tartanak az eszközeid, hogyha azokkal akarsz világítani, hogyha idejében feltöltötted őket. És a harmadik dolog, amire nagyon alkalmas a sötétség, tehát a bűn elkövetésére, a bűn cselekvésére, aztán az igazságtól való távoltartásra, sötétségben tartásra, a harmadik pedig kínzásra és fájdalomnak az okozására. A legtöbb fogvatartott embert sötétbe zárják be, le mély pincékbe, a föld alá. Mivel itt most az internet nyilvánossága előtt is kell beszélni, csak olyan óvatosan akarom mondani azt a történetet, hogy a baptista szeretett szolgálatban, mint komplex segélyszervezetben sokféle tevékenység van. Általában tudják az emberek a belföldi, meg külföldi segélyezéseinket, az, hogy van oktatási tevékenység, hogy vannak hajléktalan szállók, hogy vannak családok, átmeneti otthonai, ha bajba kerülnek valakik, hogy ez meg az, meg am, az idős otthonok, sok minden. A védett házainkról lehet a legkevesebbet tudni. Az egyik nagyon fontos, bár nem tömegeket érintő szolgálatunk az emberkereskedelem elleni küzdés. Hát erről lehet a legkevesebb hírt adni, akár a sajtóban is, akár máshol. Az országban többfelé vannak védett házaink, és ebben olyan személyek is vannak, olyan lányok, És a fiatal nők általában a korai 20-as éveikben, esetleg a korai 30-as éveikig, akiket külföldre eladtak emberkereskedők, hogy ott dolgozzanak. Szerintem mindenki érti, akinek erre szüksége, hogy megértse, a gyermekek meg így nem nagyon. Szóval ezeket kiszabadítja az Europol, és aztán a magyarokat hazaközvetíti hozzánk. Egy-egy ilyen személy élete helyre állításához rengeteg mindenkinek az egybefüggő, egymásba kapcsolódó segítsége szükséges. Sokuknak szükségük van pszichológusra vagy pszichiáterre, mert ha eddig nem volt, akkor ettől az élménytől lett olyan súlyos személyiség, torzulásuk vagy betegségbe való hajlásuk, hogy bizony akár a skizofrénia, borderline és más egyéb szindrómák azok megjelenhetnek őnáluk. Aztán szükség van jogászra, aztán szükség van arra, hogy valahogy az életbe visszaemeljük őket, hogy vissza tudjanak állni, dolgozni, vagy a családjukba vissza tudjanak térni. Én ebben, mint a szeretett szolgált lelkészi vezetője vagyok benne, én csak lelki gondozok. Az is néha elég, főleg amikor kiderül, hogy mi történt velük. Az egyikük, egyik védett házban lévő hölgy, ővele hetente találkozok, valamikor hetente többször is, és egy ilyen egy hete vagy két hete volt egy hosszabb sétánk is, és akkor nyílt meg úgy igazán a sokadik lelkigondozói találkozás után. És egyszer csak azt mondta, hogy annyira örülök, hogy most már van személyes lelkipásztorom. Addig is segítettünk neki gyülekezetet találni, hogy legyen gyülekezeti otthona, lelki otthona, ami szintén segít neki majd a helyreállásba, de azt mondta, hogy egész más. Hogy van valaki, aki személyesen pásztorol engem, mintsem, hogy csak hallgatok valakit vagy valakiket a szószékről. És ezután a mondat után elkezdett megnyílni, és elkezdte mondani az ő összes átélését. Hogy hogyan jut odáig valaki, hogyan törik meg az adott személyt kognitíve, mentálisan, gondolkodásában, érzelmileg, lelkileg, szellemileg, szociális kapcsolataiban, fizikailag, meg mindenhogy, hogy a végén már ő hálás azért, hogy dolgozhat, hogy eltölti hálával az az érzés, hogy jaj, de mennyire szerettek engem, köszönöm, hogy csak dolgozhatok. Hogy miért van az, hogy nehéz ilyenből kimenekíteni őket, hogy történik ez velük, hogy lehet egy embert így összezúzni. És ez meg egy más valaki volt, aki azt fogalmazta meg, hogy mindig benne van a kínzások között a sötétségbe zárás, a föld alá zárás, a mély pincékbe zárás, a vak sötétségben tartás hetekig. Csak vízzel és kenyérrel, hogy azért nagyon ne sérüljön az adott személy. Senki, akit kínoznak, senki nem kap egy magas, szép toronyban lévő körpanorámás börtönt, ahol láthatod a fényt, ahol nézheted a napot, ahol éjszaka nézhetnéd a csillagokat, ahol szépek a felhők, meg az égbolt, ilyet nem kap senki. Csak a mesében, hogy bezárták a toronyba királylányt, meg ilyesmi. Nincsen ilyen. Föld alá zárnak le. A sötétben, mert ha megszűnik a fény, azt mondják, hogy nagyon sokszor még azok a rendkívül erős személyek is megtörnek ettől, akiket más fizikai fájdalommal nem lehetséges megtörni. Miért van az? Mert Isten adta a fényt. Isten teremtette a fényt, és hogyha minden fényforrást elzárnak tőlünk, akkor nagyon könnyen hihetjük azt, hogy teljesen elszakadtunk az élet forrásától. Hogy teljesen el vagyunk szakadva az Istentől, hogy nincsen fény, még egy picit tükröződés sem, vagy valami kis fény, pislákolás sem a háttérben, meg sehol. Akkor nagyon könnyen érezhetjük úgy magunkat, hogy nincs többé fény, nincs többé szépség, nincs többé tisztaság, nincs többé áldás az életünkben. Szentírás legelején, a teremtés leírásánál, Mózes első könyvének első részében a 14. verstől a 18. versig írja le a teremtésnek azt a részét a Szentírás, amikor is megtudjuk, hogy a fénnyel milyen áldás célja volt az Istennek mifelénk. Kiemelek bele néhány verset. Jó, tehát 1 Mózes 1.14-től. Majd ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égboltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek világosságul az égboltozatán, hogy világítsanak a földre. És úgy történt, megteremtette tehát Isten a két nagy világítótestet, hogy világítsanak a földre, hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó. Ebben a pici részben hányszor szerepelt ez a szó, hogy világosság? Meg némiképpen a szinonimája, hogy nappal, amikor a legfontosabb a számunkra, a mi naprendszerünkben a számunkra legfontosabb égitest, a nap, az adja a fényét, ebből származik a mi nappal szavunk. Mekkora kegyelem ez? Mert nagy szükségünk van a fényre. Nagy szükségünk van arra, hogy Isten széppé tegye az életünket a megvilágítás által. És ez egy kulcsfogalom, amit szeretnék is illusztrálni, bemutatni számotokra, hogy mi a megvilágítás, mert ez egy nagyon lényeges fogalom, hogy tudjad, hogy mi a megvilágítás. Nem a felvilágosodás, nem a megvilágosodás, hanem a megvilágítás. Nos, a fotó világából, a fotózás világából szeretném az illusztrációt hozni. Nagyon szeretek fotózni, nagyon régóta, ez talán a legrégebb óta való kedvelt tevékenységem. És ez kicsit elszomorít ma, hogy az emberek nagy száma, nagyon nagy része számára a fotózás az eszköz kérdése. Időről időre, amikor valahol megjelenítek egy fotót, a kérdések között szinte mindig ez szokott lenni. Mivel készítetted? Milyen géppel? Mi minden volt nálad? Meg hogy világítottad még meg? Meg mit csináltál vele? Meg mit adtál hozzá? Nagyon sok ember elakad ennél, hogy milyen fényképezőgépe van. Vagy elakad annál, hogy a telefonjába immáron hány kamera, meg milyen kamera van, pedig minden fotós tudja, minden képzett fotós, de a jó lelkületű amatőr fotósok is, hogy az első renden nem az eszköz dolga, hanem a jó szem dolga és a jó fény dolga. Kell hozzá egy jó szem, mert azzal látod meg azt a megvilágítást, amit utána szeretnél megjeleníteni, és hát mindenek fölött a jó fény dolga. A fotózás az, amihez fény kell. Ez is a neve. Fotográfia, fénnyel való írás, vagy egy összetett szóként fényírás. Na, hogy működik? Hoztam nektek egy fényképezőgépet, az egyik régi kedvencemet. Ez még egy filmes fényképezőgép volt, és ezen be tudom azt mutatni, hogy mi történik, amikor fotózol. Szóval úgy néz ez a dolog ki, fiatalok, nem láttatok még ilyet, úgyhogy múzeumi órák következnek. Amikor felhúzod a zárat, akkor ez a fényképezőgép arra lesz képes, hogy a pillanatnak egy rövid töredékéig kinyissa itt hátul ezt a kis ernyőzetet. Ezt a dolgot, ami kitakarja a fényt a filmtől, mert itt lenne egy film. Látjátok ezt az ajtót? Itt lenne egy film. A film az nagyjából ugyanaz, mint a CCD, tehát a CCD az egy fényérzékeny lapka, a film az meg egy fényérzékeny anyag. Azon jön létre a kép. Szóval itt lenne a film, és amikor lenyomod, akkor általában a pillanatnak egy töredékéig, de én most úgy állítottam, hogy maradjon nyitva, hogy látható legyen, kinyílik ez a zár. Tehát felhúzod, és akkor lenyomod, és ahogy nyitva van, beengedi a fényt. Nem ilyen hosszú ideig, ez nagyon-nagyon ritka, amikor így nyitva hagyod a rekeszt. Akkor történik a megvilágítás. És a megvilágítás nélkül nem jön létre a kép. A blende, ott beállítod, hogy mekkora értéken legyen a blende, az enged majd nagyon sok fényt, vagy egy pici fényt, beállítod a rekeszidőt, hogy mennyi ideig jöhet a fény, de hogyha bármelyiket lezárod úgy, hogy nullát mutat, és semennyi fény jön, akkor nem készül kép. Akkor egy feketeség lesz. Akkor marad a sötét, és nem történik semmi. Azaz, ha van fény, ha van megvilágítás, akkor láthatóvá válnak a dolgok. Ha nincs fény, ha a megvilágítás elzáródik attól, aki azt felfogná, ami azt felfogná, ami azt venné, akkor nem lesznek láthatóak a részletek, de nem érzékeled igazából még a fő vonalakat sem. Hát hallottam, hogy volt itt mennyegző, meg lesz is a jövő héten. Fontos figyelmeztetésem, kedves barátaimnak, a fotós meghatározó. Nekünk egyetlen egy fotónk van Csillával. Tudjátok, hogy milyen fotó? Amit valaki a világ legamatőrebb gépével csinálta, hogy vonulunk befelé, hát ez már rég volt ilyen ősidőkben. Csilla arra néz, én arra nézek, de éppen azért fogjuk egymást kezdeni. Az valaki kattintott a sorok közül, belógtak fejek, ez az egyetlen képünk. Miért? Mert a legprofesszionálisabb rokon jelentkezett, hogy ő majd fotózik nekünk, ha hiszitek, ha nem. Ez tényleg így van, nem az, hogy nem volt film a gépben, volt benne. Az egész fotózás alatt rajta hagyta az objektív védő sapkát. Volt egyébként kiegészítő vakusin, volt rajta ilyen nagy vakú, meg minden, majdnem, hogy durrant, meg füstölt, na jó, az éppen nem volt. Nagyon profi volt a felszerelés, állandóan beállt közénk, meg a lelkész közé. Újpesten volt ez abban a hatalmas, nagy, gyönyörű polgármesteri hivatalba, utána meg nem messze oda egy imaházba. Ő mindenhol ott állt középen. Már majdnem leültették, hogy üljön már, ne pattogjon annyit, nulla fénykép lett. Rajta volt az objektív védősapka. Na, erre vigyázzatok, tehát nagyon profi fotóst kell fölkérni. A lényeg a következő. Hogy lehet akármilyen felszerelésed, lehet akármilyen érzékelőd, a legjobb CCD lehet a kamerádban, a legjobb fényérzékelő lapka, a legnagyobb felbontásra, meg mindenre képes eszközöd, ha lezárod a fényt, ha nem következik be a megvilágítás, akkor nem lesz kép. Akkor nem jut be a fény, és a fény teszi szépé, a fény teszi tisztává a mi életünket. És ahogyan nem keletkezik egy fénykép, nem lesz élet azon a darab filmen, nem lesz élet azon a képkockán, úgy, ha az Isten fényét nem engedjük be magunkhoz, nem lesz semmiféle élet az úgynevezett élethéjunkban. Na, még egy utolsó fotós példa. Még 1994-ben jártam, az volt az életem első missziói útja. A Vajdaságban, ugye Szerbiához tartozó magyar lakta terület, Nyúl Zoltán kedves barátom, valakivel éppen az elmúlt héten is, meg azelőtt is együtt is voltunk, meg kommunikáltunk sok mindenről Szerbiában. De 94-ben voltam ott először, két hétre, teljes karácsonyi, meg újévi időszak, és elmentünk a missziói utak során, ahogy ott utazgattunk mindenfelé, Csantavér környékén, Szabadkától délre, elmentünk egy cigánytelepre. Egy olyan cigánytelep volt, hogy a Zoltán mondta nekem, ő vezette az autót, ő ismerte a helyi viszonyokat, mondta, hogy na, megérkeztünk, itt fogod hirdetni ma este az igét. Mondom, hogy nem látok semmit, este volt már, vaksötét volt odakint. Itt van a cigánytelep, de hát ne csodálkozz, nincs áram, meg mondom, gyertya, csak van, az sincs. Akkor volt a szegénység. Ez a háború alatt volt, ne felejtsük el, háború időszaka alatt volt. Úgyhogy bementünk, úgy valahogy érzékelett, hogy egy mekkora szobába, vagy nem volt nagy az a szoba, szerintem egy ilyen 3x3 méteres lehetett, azt is érzékeltem, hogy volt vagy 15-20 emberben, de fogalmam se volt, hogy kik voltak még ott. Volt egy pici fényforrás, tudjátok mi volt? Látszott, hogy a szekrény tetején van egy szerb feliratos szardiniás doboz, valószínűleg abban a szardiniának az olaja, és egy cipőfűző lógott ki belőle, és az égett. Most annak annyi fénye volt, hogy azt láttam, hogy ez egy cipőfűző, meg azt láttam, hogy ez egy szardiniás doboz, de arra nem volt alkalmas, hogy lássam, hogy kik vannak a teremben. És akkor még nagyszerű Zenit orosz fényképezőgépen volt nálam, az is még filmes gép volt rajta egy nagy vakú, és akkor odaadtam Zoltánnak, hogy majd fotózzál már egyet. És amikor fotózott, akkor fotósok tudják, hogy általában 1/60 másodpercig, tehát 1/60 másodpercig villan föl a vaku, annyi időm volt rá, hogy úgy körülbelül lássam, hogy kik vannak ott. Aztán majd fél évvel később, mikor előhívod a képet, akkor látod, hogy kik voltak ott. Engedd, ha nagyon távol vagy még Istentől, és itt most látogató vagy, vagy nézed, hallgatod ezt az adást, és úgy távol van neked ez a dolog, akkor csak annyit merek még kérni, hogy engedd, hogy az Isten rávillancson a te életedre. Valószínűleg többet nem bírsz el még azon a ponton, de hadd villancson egyet az ő vakujával az életedre. Ha meg már elindultál az Isten útján, vagy járunk együtt az Isten útján, akkor nyissuk ki a blendét, és engedjük magunkra az Istennek a fényét. Félelmetes lehet, film is fél, hogy el fog égni. De akkor lesz szép és tiszta kép. Na, de térjünk vissza a fotózás világából az igéhez, az igének a példájára, erre a nagyon egyszerű kis példára. Azt írta itt Lukács evangélista, hogy ne engedjük a lámpát véka alá kerülni. Nagyon, nagyon tetszik az, hogy nem az a kérdés számára, hogy van-e lámpa, vagy nincs. Van fény, mindig van fény. Inkább az a kérdés valaki életében, hogy a véka alá kerül-e be a fény. Ne engedjük másoknak elrejteni a fényt, hogy elrejtsék előlünk, és főleg mi magunk ne dugjuk el. Ne kerüljön az életünkben a fény az eldugott helyre. Ezt a különleges kifejezést alkalmazta itt az igaz eldugott helyre. Tudjátok, itt az eredeti szövegben a hé krypté van. Ez a mi kripta szavunk, a krypté. És tudjátok, eredetileg a kripta mit jelent? Rejtett zug, föld alatti cella, vagy egy erősen záródó, fényt önmagából ki, vagy be nem eresztő, elrejtő kamra. ez a kripté. Ez a kripta, oda nem megy be fény, ki se jön onnan semmi, az ott el van dugva a föld alatt. Azt írja az evangélista, hogy a fény az nem ide való, mert akkor nem lesz képes. Széppé nem lesz képes tisztává tenni az életünket. Második dolog, amire szeretnék kitérni, hogy éppen ezért tartsd tisztán a te fényreceptoraidat. Tartsd tisztán a fényreceptoraidat. Mostanra már mondják sem, hogy minek kellett mérnököt hívni, igét hirdetni, már megint most már receptorok is vannak, de akkor elmondom a definíciót, és akkor mindenki érti. A receptor az egy olyan érzékelő szerv, amelyen keresztül a kívülről áramló információ befogadhatóvá és felfoghatóvá válik. Ez a receptor, sokféle receptor létezik, nem csak fényre, sok-sok minden másra. Jön valami külső inger, jön valami külső információ, és az a gép, vagy az az ember, akkor tudja ezt beengedni magába, ha az a receptora jól dolgozik. A szem az, ami fényreceptorunk. Ez az egyetlen olyan szervünk, amelyen keresztül a fény bejuthat az életünkbe. Tudom, napozók mondják, hogy jó, a D-vitamin az bejön a bőrön keresztül, és most nem erről beszélek, a fény nem megy be a testedbe. Bizonyos komponenseknek lehet jó hatása, vagy lehet rossz hatása, hogyha túlnapozol nyáron, de ilyen veszély mostanában nem szokott lenni, hanem a fényt akarjuk beengedni. És a fényt egyetlen egy receptor, egyetlen egy szervet tud beengedni az életedbe, az a szemed. Ha a szemed bezáródik, mint hogy vannak ilyen embertársai, nekem van egy barátom, akinek folyamatosan úgy veszik el a szeme világa, hogy nem romlik a látás közelre vagy távolra, hanem feketedik be. Minden évben. Ha nagyon nagy világosság van, olvasni is tud. De a metróba már most se tud lemenni, mert semmit nem lát. Tehát ennyire záródik be a fénynek az érzékelése. A szemet éppen ezért nagyon óvjad, a szemedet. Nincs más szerv, ami azt át tudja venni. Nem lehet úgy, hogy ha megvakulsz, hát nem baj, majd beengedjük a fényt a szánkon, az órunkon, vagy ujjbegyeinken, nem lesz ilyen. Nagyon kell rá vigyázni. És ugyanígy van ez a lelki életben is. Tartsd tisztán a fényreceptoraidat. Hallottunk itt ma már Dávidi dicsőítő verseket a Zsoltárok könyvéből. Amit idézni fogok, az is megtalálható a Zsoltárok könyvében, keressétek majd ki, de én inkább abból a szakaszomból szeretném idézni Dávidnak ezt a dicsőítő mondatát, két mondatát, amely Sámuel második könyvében van leírva, 22. részben, az ottani 29. versben, ennek megvan a paralelje a Zsoltárok könyvében is. Ezt akkor énekelte Dávid, amikor Isten megszabadította őt Saultól és a többi ellenségétől, mert sok volt neki. Figyeljétek, milyen gyönyörű. Te vagy a mécsesem, Uram, és az Úr bevilágít sötétségembe. Ennyi. Milyen egyszerű. És milyen mély? Te vagy a mécses. Egy lámpás, egy mécses, ami arra hivatott, hogy egy pici helységet, egy pici szobácskát, egy életet tudjon bevilágítani. De te vagy az én mécsesem, Uram. És te vagy az, aki bevilágítasz az én sötétségembe. Emlékeztek a bevezetőben, mit mondtam, hogy a fény képes erre, hogy ahol van sötétség, tehát ott van egy masszív sötétség, hogy így bevilágítasz oda. Tehát behozod oda a fényt, és elkezd szűnni a sötétség, vagy elkezd megszűnni, attól függően mennyi fényt engedsz be. Lehet, hogy teljesen meg tud szűnni a sötétség a te életedbe. Nagyon nagy kegyelem, hogy az Isten nekünk adta a fényt. Mert azáltal igazából önmagát adja nekünk. Az Atya Isten a fény. Az Atya Isten, a Teremtő Isten, ő a fény. János apostol első levelének első rész 5. versében ezt olvassuk. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság. És nincsen ő benne semmi sötétség. Az Atya Istenről beszél. Ő a világosság. Aztán azt hiszem, az meg Jakab apostolnál van, ahol azt írja, hogy ő a patroszton fotón, a fotonok atya. Ő a fotonok atya. Isten a fényrészecskéknek az atya, így lehet őt beazonosítani. Őtőle fény árad a mi életünkre, és ez az Isten lehet a te világosságod is. És ő ezt a tevékenységét az Atya Isten leginkább, vagy jobb talán így mondani, hogy legerőteljesebben Krisztuson keresztül végzi. Az én életemben is, meg a tiédben is. Szent Háromságon belül így tartotta jónak az Isten. hogy Krisztuson keresztül tegye ezt. János evangélium a 8. rész 12. versében maga Krisztus szól. Így én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Nézzétek szépségét! Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, azé lesz az élet világossága. Mi az az élet világossága, meg a világ világossága? Krisztus a világ világossága, persze ő az élet világossága is, de a követed a te életednek is lesz már világossága. A te életedben is ott lesz a világosság. Vagy egy résszel hátrébb. János evangélium a 9. részében, az 5. 6. versben, ott már azt olvassuk, hogy így tud Krisztus nekünk is tényleg világosságot adni. Nem csak ő a világosság. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. És megnyitotta a vak szemét. Annak, akinek sötétségben volt addig az élete, annak világosságot adott. Amíg itt vagyok a világban, én vagyok a világ világossága, és megadja ezt. Legyen nyitva a szemed. Az élet minden területén jó ez ám. Legyen nyitva a szemed. De tartsd tisztán a lelki, a spirituális érzékelőidet, ez még fontosabb. Vedd le az árókupakot, és töröld le az új lenyomatokat. Különben szörnyűséges dolgok fognak születni képként. Tartsd tisztán. A szemedet tisztán tartod, lelkileg ez még fontosabb, hogy vigyázzunk a mi lelki receptorainkra. Mert ahogyan egy elsötétülő, beteg szemű embertársunk szemevilága bezáródik, úgy záródhat be bárkinek lelki értelemben a világa, elsötétülhet a lelki élet, és akkor elsötétül a teljes élet. Szóval nagyon, nagyon fontos vigyázni, és János elmondja, megírja első levelének első rész 7. versében, hogy ez hogy megy, hogy tudsz te vigyázni, hogy ha pedig a világosságban járunk, akkor lesz, és akkor marad meg az a közösség. Egymással is egyébként, különben egymástól is elválaszt a sötétben járás, de az Istentől is elválaszt. Ezért vigyázz arra, hogy a világosságban járj. Sötétben meg ne menj be, ne élj éjszakai életet, maradj a világosságban, így tudsz vigyázni erre. És végül már csak a harmadik dologról szeretnék szólni, hogy ez is egy felhívás, egy bátorítás, hogy tükrözd is vissza az életfényét, sugározd az életfényét, azaz ragyogj te magad is, mint egy csillag. Ezt is Krisztus mondja Máté evangéliuma 5. rész 14. versében, hogy ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Itt is visszajön ez az elrejtés, el nem rejtés témaköre, de itt már így indul ez az igevers, hogy ti vagytok a világ világossága. Először bevallom, össze lehetne zavarodni. Most akkor ki a világosság? Most az atya? A fotonok atya? Vagy a fiú? Krisztus a világ világossága? Vagy az apostolok, akiknek mondta? Vagy mi lehetünk azok? És nagyon, nagyon egyszerű a magyarázat. Aki megnyitja az életét a világ világossága számára, aki Krisztus, azt az Atyaisten fotonjaival és spirituális fotonjaival annyira fel tudja villanyozni, hogy az a személy maga is egy csillaggá válhat. Ragyoghatsz és sugározhatsz kifelé. Na most, itt a természettudósoknak az az ága, akik ateisták. Ez csak az egyik ága, nem mindenki. Az azt mondanák, hogy hát kérem szépen, akkor itt állt meg a dolog, mert hogy a csillagnak saját fénye van. A bolygó, ami visszatükröz. Hát akkor azt kellene itt mondani, hogy legyetek bolygók, és tükrözzétek vissza Istennek a fényét. Hát csillagok nem lehettek, hogyha az Atya Isten a csillag, ha ő minden fénynek a forrása. Minden világosságnak az atya. De tudjátok, a mi hitünk szerint a csillagok nem úgy jöttek létre, hogy évmilliárdokkal ezelőtt a űrközi por, az űrpor, a csillagközi por az úgy tömörödött, és akkor elkezdett ott valami gerjedés lenni, hanem mi azt hiszük, hogy azt valljuk, a mi hitünk szerint, hogy a csillagokat is az Isten teremtette. Tehát ő belőle jött létre. És éppen ezért, amit egy természettudós úgy mondaná, hogy annak saját fénye van.
annak is csak azért van saját fénye. Mert az Isten adott neki. Az Isten önmagából adott, tehát ő a fény. Ő a világosság atya, Krisztus a világ világossága. És így lehet nekem, és így lehet neked is fényed. Nincs más megoldás. De így lehetsz te is csillag. A feleségemet tudják, hogy Csilla, és ez a csillag szóból származik. Azt mondta nekem valaki, hogy hát József, gratulálok, hát feleséged ragyog melletted. Hát mondom, persze, hogy ragyog, csillag. Csilla ő. Ez a név magyar eredetű. Néhányan azt mondják, hogy ez az egri csillagokból származik. Mások azt mondják, hogy egy néhány évtizeddel korábban Vörös Marti Mihály volt az, aki nevet alkotott, egyszerűen elhagyta az utolsó betűjét a csillag szónak. Na, ez mindegy is. Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. A rossz hírem az, hogy lehet, hogy te már nem lehetsz csilla. A jó az, hogy lehetsz még csillag. Mindenki lehet. Mindenki lehet csillag, aki itt van ebben a teremben. Mindenki lehet csillag, mert az Atya képes neked ezt megadni, ha megnyitod az életedet. Ha megnyitod az életedet a világ világossága számára. Aki az Atya Isten által a földre küldött fiú, Krisztus. Ha megnyitod az életedet az ő számára, akkor maga az Atya Isten átváltoztat téged csillaggá. Azaz nem csak beengeded az életedbe a fényt, és ott lesz már. És elkezdi kiűzni azokat a sötét dolgokat, elkezdi azokat a kis fekete, kis bűzös, kis sarkokat kitisztítani, és szépé tenni. Mert egyszerűen ott lesz utána már benned ez a kisugárzás. És tovább tudod adni másoknak. Isten kegyelméből 82 országban járhattam missziói úton. És van nagyon sok emlékezetes, van, talán mindegyik az, jobb lenne így mondani. Van egy lelkipásztor barátom, Aziz, keresztneve elmondható, ő Bagdadban szolgál. Ott vezeti a keresztény gyülekezetet. És meghívott, hogy gyere, Joseph pásztor, majd ott leszel velünk, nagyon vágyunk rá, meg vágyunk az áldásra. De azt mondja, szeretnélek felkészíteni. Szeretném elmondani, hogy tudjad, hogy milyen lesz az Isten tisztelet, nem biztos, hogy ti azt szoktátok. És azt mondta, hogy a mi Isten tiszteletünk vasárnap esténként van, mert vasárnap munkanap van, dolgozni kell egész nap, de este van az Isten tisztelet, általában már kint sötét van. És amikor jössz, akkor majd kezdődik az Isten tisztelet, általában 3 órás, de nagyon sokszor nincsen más, csak egy tevékenység. Hogy csak Istenhez kiáltunk és sírunk, és letérdelünk, az egész gyülekezet a térdére ereszkedik, a pásztor is, meg a gyermekek is egy nagy körben, és csak kiáltunk az Istenhez, Uram, könyörülj ezen a városon! Istenem, védd meg a családomat a mai napon is, mert nem tudom, hogy mi lesz velük, mert nem tudom, hogy merre jártak, vagy holnap hová kell menni. Istenem, adj kegyelmet, könyörülj! És azt mondta, hogy József, sokszor nincsen dicsőítés, vagy igen hirdetés, hanem ez az imádság van, de mindig van háttérzene. Bár az esetek nagy részében az csak a városból beszűrődő robbanások és fegyverropogások zaja. Ez az Isten tisztelet. És gyakran van áramszünet. És akkor még inkább érezzük azt, hogy nekünk itt most a fényt, a világ világosságát be kell fogadni, mert visszamegyünk, és mi tudunk másoknak is sugározni. Micsoda Isten tisztelet az ilyen? Micsoda gondolkodás az, amikor teljesen rá vagy függve az Istenre, mert nem tehetsz más, csak őtőle függesz. Hogy életben marad-e aznap még a te családod, önmagad, megmarad-e a gyülekezet, vagy az is felrobban, lebombázzák, bármi történik-e vele. És hogy tudok-e most ezen, a 3 órás alkalmon, amikor csak a térdeinken imádkozunk, tudok-e annyi fényt, világ világosságából annyit magamba engedni, hogy utána az én környezetemben, lehet, hogy az egy egész kerület a fővárosban, ott én leszek a fénypont. Ott én fogok világítani. Vagy a hitetlen családomnál. Vagy a szüleimnél, akik leköpködnek azért, mert keresztjén lettem. Vagy akik véresre vertek azért, mert keresztjén lettem, valós történeteket villantok fel egy-egy pillanatra. Azoknak hogy fogok én tudni világítani? Csak akkor, hogyha az Isten tiszteleten, az én közösségemben, az én gyülekezetemben elég fényt engedek be az életembe. Testvérem, ha Krisztus fényét magadba engeded, akkor magad is ragyoghatsz. Ezért hívlak, testvérem, hogy engedd magadba az életfényét, és így válj annak visszatükrözőjévé, sugárzójává te magad is. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon sokszor azt érezzük, hogy ez egy elsötétedő világ. Nagyon sokszor azt látjuk, mintha valamilyen erő be akarna húzni bennünket egy fekete zsákba, és aztán annak nagyon összehúzni a száját, hogy sötétben legyünk. És aztán néha őszintébb pillanatainkban azt is meglátjuk, hogy mi bennünk is ott van a hatalmas tendencia, néha vágyódás sötét cselekedetekre, de legalábbis olyanokra, amelyek a sötétséget kívánják környezetként. Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk neked, hogy te fényt teremtettél, hogy ragyogó csillagokat teremtettél ebben a világban, és ennek a világnak a számára. Még inkább köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust, a világ világosságát, és köszönjük, hogy ez a Krisztus szembe jött velünk. Lehet, hogy éppen ezen a mai Isten tiszteleten, a dicsőítés által, a bizonyságtételek által, az Isten tisztelet lefolyása által, vagy akár az igehirdetés által. Köszönjük, hogy Krisztus szembe jött velünk, és ránk villantott fénnyel, hihetetlen fényességgel. Azért imádkozom Istenem, hogy segíts nekem, segíts drága barátaimnak, és minden igehallgatónak, hogy szélesre tárjuk azt a blendét, amin keresztül a te fényedet az életünkre engedjük, hogy az kiűzze a sötétséget, a kínzást, a fájdalmat, a bűnt, az igazságtól való távolmaradást, hadd legyen világosság és szépség a mi életünkben. De azonnal ezután is szorosan ezzel egybe kapcsolva az a kérésünk, Uram, hogy arra is használj bennünket, hogy lehessünk mi is csillagok, ebben a világban, ebben az elhajolt nemzetségben, ahogyan az ige írja, a te fényedet, a tőled kapott, a teremtés és az újjáteremtésünk által tőled kapott fényünket továbbadva, ragyogtatva mások felé. Amen.